A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Helyünket elfoglalva énekeljük a 298. dicséretből az első 5 verset, testvérek. A 298. dicséret első 5 versétvel magasztaljuk az Urat, az első vers így kezdődik: Jer Krisztus népe nagy vígan.
Thank you.
Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet advent negyedik vasárnapján, akár néhányatokat itt a templomban, akár a sokasságot ország határainkon belül, vagy azon kívül is. Ilyenkor mindig családi karácsony szoktunk tartani, ami azt jelenti, hogy velünk vannak az Isten tiszteleten a gyerekek is, nincs külön gyermekóra. Most 9 órakor az ő számukra megvolt a gyermekisten tisztelet, amit online módon hallgathattak, nézhettek, vagy vehettek részt rajta, de a gyerekek, illetve a vasárnapi iskolai tanítók készültek mégis a gyülekezet köszöntésével. Most hallgassuk meg ezt a bejátszást, ahogy néhányan köszöntik a gyülekezetet. Előre mondom, hogy a technikai akadályokat számítsuk le, amikor nem csak hogy sztereóban hangzik majd egy-egy ének, hanem még attól is sokkal összetettebb módon, de ez nyilván a technika miatt is van, hogy nem lehet egy hangon, egy hangban ezt elmondani, de vegyük mégis szívesen, hogy gyermekek szája által is vegyen az Úr nagy neve, dicsőséget, tisztességet és hálaadást.
Ajándék érkezett, fogad, fény harmatozza arcodat, csillag derítse lelkedet, valaki eljött, mert szeret.
Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát küldte az Isten a világra, hogy eljünk általa.
Újra eljött hozzánk Szent Karácsony napja, örüljön mindenki, ki a földet lakja.
Megszületett Krisztus, kárhozattól megment, öröm van a mennyben, újongás van itt lent.
Ez karácsony napján örömünk forrása, hogy van a világnak dicső messiása.
Szelföldön minden népek halljátok, örülök Isten, öröm hírküld hozzátok.
Nem akarja bűnben való vesztünket,
fiát küldje, hogy megváltson bennünket.
Szállj öröm hír a világ mindjára,
megfizetett értünk Isten báránya.
Híros vére hullásával megváltott, és a mennyben szerzett nekünk országot.
Ajándék érkezett, fogad, fény harmadozza arcodat, csillag derít a lelkedet, valaki eljött, mert szeret!
Kedves testvérek, csendesedjünk el imádságra. Alázzuk meg magunkat Isten hatalmas színe előtt és jelenlétében. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Édesatyánk, hálás szívvel köszönjük, hogy egybeforva, boldogan, örömmel énekelhetünk arról a csodáról, amit te tettél a te népeddel. Magasztaljuk a te örök tervedet és akaratodat, melyel elvégezted a megváltást, és köszönjük, hogy ennek minden feltételét biztosítottad egyedül Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Valóban drágán szereztél értünk, Úr Jézus Krisztus, hiszen drága áron vásároltál meg bennünket, nem aranyon és nem ezüstön, nem földi kincseken, hanem a te drága véreden, ami atyáinktól örökölt hiába való életünkből, Sátán rabigájából, fogságából, bűnből és kárhozatból. Ezért magasztaljuk a te drága nevedet, és valljuk, hogy nincsen szebb név földön, égen, mint a te neved, amelyben majd egyszer minden térd meghajol, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. Köszönjük, Urunk, hogy lehet hirdetni a te igédet ezen a mai napon is, advent negyedik vasárnapján, és kérni azt, hogy adja te gyermekeidnek, gyülekezetünk közösségének is, adj előtted való leborulást, elcsendesedést, és boldog készülődést. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen módon is együtt lehetünk a Te hatalmas jelenlétedben, hiszen Te mindenütt ott vagy, még akkor is, hogyha elválasztanak most bennünket kilométerek, vagy sok-sok kilométer választ el egymástól bennünket, ha testileg távol is vagyunk egymástól, de lelkiképpen valljuk, hogy egy nép és egy sereg vagyunk, és együtt szeretnénk boldog örömre kelni gyermekeinkkel, akik közül néhányat az előbb hallhattunk, ahogy bizonyságot tesznek a megváltásról, és köszönjük, hogy egy örömre kelhetünk a betegeinkkel, egy örömre kelhetünk azokkal, akik kórházban vannak, akik nyomorúságban, betegségben vannak, betegágyon fekszenek, vagy azokkal, akik őket ápolják és körülöttük forgolódnak. És köszönjük, hogy boldog örömre kelhetünk mégis azokkal a családokkal, akik a héten búcsúztak szeretteiktől, és akik ravatala mellett megállhattunk, velük együtt gyászolva, sírva, de mégis a vigasztalás igéit, a feltámadás evangéliumát hirdetve. Köszönjük neked, Urunk, hogy Te vagy az, aki megvigasztalsz bennünket, valóban a mi nyomorúságunkban, és ránk is bízott, hogy mi is vigasztaljunk másokat. Kérünk téged, hogy szólj a Te igéddel most mindannyiunkhoz, add azt, amire szükségünk van, hiszen Te ismersz egyedül bennünket, és engedd, hogy megalázzuk magunkat a Te igéd üzenete előtt, és valljuk azt, hogy előled elrejtenünk semmit nem lehet. Ezért kérünk, hogy oldj fel most bennünket a múlt bűneiből a jövő reménységére, a Krisztus hódolatára, az őt követésére, oldj fel bennünket arra a szeretetre, mely hozzáfűz és hozzáköt bennünket a mi drága megváltónkhoz. Kérünk, hogy szólj a Te igéden keresztül, és tedd üzenetté számunkra, tőled jövővé, és cselekedj általa, Urunk, az ige által, hiszen tudjuk, hogy mindent azáltal végzel el. Kérünk téged, hogy Jézus Krisztus nevében hallgass meg minket. Amen. Testvéreim, Isten igéjét olvasom az Ézsaiás próféta könyve 30. fejezetének a 18. verséből, ahol így van megírva az írott ige. De azért vár még az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és azért felséges ő, hogy megkegyelmezzen nektek. Mert bár ítélő Isten az Úr, de boldogok mindazok, akik őt várják. Arra gondoltam, testvérek, először is, hogy amikor az alapigét felolvasom, akkor bizonyára a gyülekezet tagjai közül sokan azt gondolják, hogy az igének a második feléről fogok beszélni inkább, amelyben azt olvassuk, hogy boldogok mind azok, akik őt várják. De csalódást szeretnék okozni, mert nem erről fogok beszélni, bár ez is nagyon kedves adventi üzenet lehetne, vagy kellene, hogy legyen, hogy boldogok mindazok, akik őt várják. Vagyis Jézus Krisztust várják, vagy várják vissza, vagy várják azért, hogy ismét láthatóvá váljon, és megjelenjen, amely valóban az ítéletet is jelenti, nem csak a kegyelmet, a világ és a hívők számára. De engedjétek meg, hogy az ige versnek inkább az első feléről szóljak, mert olyan sok szó esett az elmúlt években, évtizedekben is, az elmúlt évszázadokban, ha lehetne így mondani, mindig az ember adventjéről. És ebben az igében tulajdonképpen először nem az ember adventjével találkozunk, hanem az Isten adventjével. Kérdezhetné valaki, hogy hát Istennek is van adventje? Hát a Biblia szerint van. Az Isten adventje, várakozása, testvérek, itt Ézsaiás próféta szavain keresztül úgy szólal meg, hogy de még vár az Úr. És hogyha az ember adventje azt jelenti, hogy az ember vár az Úrra, akkor az Isten adventje meg azt jelenti, hogy az Úr vár az emberre. És majd meg fogjuk nézni, hogy milyen sokszor beszél erről nekünk a Szentírás, testvérek. A Szentírás végén olyan szépen van, az öreg János apostol leírja azt, hogy a lélek és a mennyasszony azt mondják, jövel. A lélek és a gyülekezet ezt mondja, jövel, Uram Jézus. De vajon kíváncsiak vagyunk-e arra, hogy az Isten mit mond? Hogy mi az Istennek az adventje? Mert Isten meg azt mondja az embernek, hogy jövel. Jézus Krisztus adventje itt a földön akkor volt, amikor azt mondta, hogy jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, megvagytok terhelve, és én nyugalmat adok nektek. Ezt jelentette Jézus adventje. Ézsaiás próféta korában pedig ott a fogság előtti korban már a fogság árnya vetül rá a népre, amikor Ézsaiás beszél arról, hogy de még vár az Úr, hogy megkegyelmezzen. Az ember adventje tehát azt jelenti, hogy várom az Urat, Isten adventje pedig azt jelenti, hogy vár téged az Úr. Néhány azonosságot, testvérek, majd vélhetünk felfedezni, például ilyeneket, hogy nem tudjuk, hogy mikor jön el Jézus. Ugye az adventet ez mindig jellemzi, hogy sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyben az ember fia eljön, amelyben Jézus Krisztus ismét láthatóvá válik. Én nem is nagyon szeretem azt használni, hogy visszajön, mert hát itt van köztünk. Mert ha azt mondjuk, hogy visszajön, akkor az azt jelenti, hogy elment, aztán majd egyszer visszajön, mi meg itt vagyunk nélküle. Hát Jézus megmondta, hogy nem hagylak titeket árvákul. Elküldöm az atyám ígéretét. Tehát én inkább azt szeretem használni, hogy Jézus Krisztus visszajövetele helyett arra gondoljunk, hogy egyszer majd láthatóvá válik. A visszajövetel azt jelenti, hogy minden szem meglátja. Ugye, Jelenések 1:7. Mert addig is itt van közöttünk. És valljuk, hogy nem távozik el köztünk, közülünk, Istenségére, fenségére, igéjére nézve, hiszen ő maga mondta, hogy íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ezért beszél nekünk a hitvallásunk Jézus Krisztus testi jelenlétéről, amely azt jelenti, hogy testileg ott van a mennyben, és azt akarja, hogy ott imádjuk őt. Erről beszél Pál apostol, hogy az odafelvalókat keressétek, ahol Krisztus van, az Atya jobbján. És ezt megvalljuk a hitvallásban is. De ugyanakkor itt van közöttünk is. Létezik ilyen? Létezik azért, mert Isten. Mert emberi természete szerint ott van, de isteni természete szerint, meg itt is van közöttünk. Itt is van ezen a földön. Éppen ezért, kedves testvéreim, ha azt mondjuk, hogy nem tudjuk, hogy Jézus Krisztus mikor válik láthatóvá a számunkra, úgy az Isten adventje azt jelenti, hogy nem tudjuk, hogy meddig tart ez a még. Ugye, amiről Ézsaiás ír, hogy de még vár az Úr. Hogy meddig tart ez a még. És úgy, ahogy Jézus Krisztus bármikor visszajöhet, Jézus Krisztus bármikor megjelenhet, láthatóvá válhat. Úgy nem tudom, belegondolt-e, hát főleg a hitetlenek belegondoltak-e abba, hogy bármelyik percen ez a még, ez eltöröltetik, és lejár a kegyidő oly hamar, ahogy egy kedves lelkének mondja, ó lélek, siess haza. A hívők felé addig, míg a még tart, a felszólítás az, hogy legyetek készen. A hitetlenek felé a még kegyelmi ideje azt jelenti, hogy készülődjetek. Készülődjetek, induljatok. Álljatok a start vonalhoz. És induljatok el a keskeny úton. Így mondták ezt az új szövetség igéi, térjetek meg, mert közel van az Isten országa. Térjetek meg, higgyetek az evangéliumban. Álljatok oda a starthoz, és fussatok, mert különben az életetek végén majd hogy fogjátok elmondani azt, hogy futásomat elvégeztem, ha nem is indultatok el. Az jutott eszembe, testvérek, van egy ilyen kifejezés, ma eléggé divatos kifejezés a világban, hogy kilakoltatási moratórium. Tudjuk, mi az? Az, amikor valaki jogcím nélkül használ mondjuk egy lakást, de éppen a felső vezetés vagy az illetékesek azt mondják, hogy na hát ki kellene menned belőle, de mivel most, mit tudom én, mínusz 20 fokos hideg van, ezért most hozunk egy rendeletet, amit úgy hívunk, hogy kilakoltatási moratórium. Vagyis azt jelenti, hogy elhalasztás. Ez elhalasztjuk egy darabig. Vagy van most ilyen részletfizetési moratórium, ugye, hogy a banki kölcsönöknél, meg én nem tudom, a villanyóráknál is van ilyen moratórium, hogy ja, most nem szereljük le a villanyórákat. Adunk egy kis haladékot. Testvér, gondoltál arra, hogy az Isten adventje? Az azt jelenti, hogy vár. Van egy ilyen, így fogalmaztam, hogy az Isten adventje egyenlő az ítélet moratóriuma. Mert nézzétek meg itt, miről beszél Ézsaiás. Nem csak arról, hogy de még vár az Úr, hanem hogy folytatja? Mert bár ítélő Isten az Úr. Azért, kedves testvérek, nekünk az Isten képünk nem lehet egy ilyen jóságos, bocsánat, egy ilyen jóságos öreg bácsi, aki mindent elnéz, mert ő szeret, mert az Isten szeretett. Ahogy János apostol mondja, mert az is igaz. De az is, amit Ézsaiás mond. És nem lehet a kettőt kijátszani egymás ellen. Nem lehet az ítélő Istenről beszélni a kegyelem nélkül. És nem lehet a kegyelemről beszélni ítélet nélkül. Mert különben hogy lenne kegyelem, ha nincs ítélet? Különben mit jelentene a kegyelem a bűnösnek, ha azt mondaná, hogy hát engem nincs miért elítéljenek. Ugye, vagy ahogy egyszer egy asszony mondta nekem, hogy hát megbánnám a bűnt, tiszesú, de tessék már mondani, hogy mit. Jaj, mondom, hát én tudnék magamról mondani, egy listát tudnék írni. Hát nem is folytattam, hát nincs miről beszélni. Tessék már megmondani, hogy mit. Hát az ilyennek nem kell a kegyelem. A kegyelem annak kell, aki halálra van ítélve, ahogy az előbbi luteri énekben énekeltük, hogy az égi ítéletet önkényből megvetettem, csak a halál van velem, és a poklokra hullok. Az ilyen embernek ez egy drága örömhír, hogy de még vár az Úr. De az ilyen embernek is, a hívőknek is szembesülni kell az igazsággal, hogy az ítélő Isten az Úr. Számonkérő Isten az Úr. Miért? Mert különben nem viszel téged a kegyelemig. Nem viszel a Krisztusig, a keresztig, a bűnbocsánatig. Nem fog elvinni. Azért, mert hogyha azt mondod, hogy hát nem is olyan sok az én adósságom, nem is olyan nagy az én számlám. De hogyha tudod azt, hogy igen, hatalmas az én adósságom, szörnyű az én végszámlám összege, ki fogja ezt kifizetni? Na, az az ember az értékeli a kegyelmet. Az az ember fogja értékelni az Isten adventjét, hogy de még vár az Úr, hogy megkegyelmezzen. Igen, testvérek, az Isten kegyelme egyenlő kilakoltatási moratórium. Mert tudjátok, hogy az emberek nagy többsége ilyen jogcím nélküli élethasználó. Ilyen jogcím nélküli élethasználó. Mi alapján mondom ezt? Az íge alapján. Az íge alapján. Mert tudni illik, a hitetlen ember használja ezt az életet úgy, hogy semmi ellenértéket nem ad az Úrnak. Nem fizet lakbért. Nem fizet rezsit. Hogy fordítom ezt le? Nem ad hálát. Jogcím nélküli élethasználó. Hiszen az Isten igéje azt mondja, hogy mindenért hálát adjatok. Mindenért. Az, hogy ma reggel felkelt a nap. Én néha előfordul, hogy néha, nem is olyan nagyon néha, hogy még éjszaka, még sötétben indulok el hajnalban az autóval. És hát, ha kelet felé megyek, akkor ugye az ég alján úgy kezdem, vagy kezdjük meglátni a felkelő napot, illetve az első halvány sugarakat. És az engem mindig olyan hálaadásra indít, hogy Na még egy nap, ugye? Nem tudom, láttátok-e a hírekben, mióta nekem is már ilyen tönkrement a telefonom, és ilyen úgynevezett okos telefonom van, amit nem mindig tudok okosan használni, de felhozza a híreket, és tegnap éppen egy ilyen hír jött fel, hogy egy külföldi vezető azt mondta, hogy már pedig meg lesz a vakcina, ez olyan biztos, mint hogy holnap fel kell a nap. Hát honnan tudja ő, hogy holnap fel kell a nap? Honnan tudja ő, hogy holnap fel fog kelni a nap? Hát persze a hitetlen ember így gondolja, hogy fel kell a nap, mert felkelt már évezredek óta, felkelt a múlt héten is, hát majd holnap is fel fog kelni a nap. Na, az nem olyan biztos, hogy egyszer elvétetik ez a még. Hogy egyszer vége lesz. Az Isten így mondta egy ige hirdető egyszer, hogy egyszer eljön az Isten határtalan szeretetének a határa. Jó, mi? Isten határtalan szeretetének a határa. Ezt a címet adta az ige hirdetésnek. Igen, egyszer eljön, hogy a még az kivétetik innen. És Isten nem fog várni, hanem azt mondja, ahogy azt mondta egyszer, hogy én diadalmam mensies, légy népem üdvössége, bűnátkából menst ki hát, folytsd meg a ráleső halált, az ember térist hozzád, egyszer majd azt fogja mondani, hogy a fiúnak, hogy menj és kezedbe adom az ítéletet, menj és tarts ítéletet a világ felett, mert vártam. Emlékeztek arra jogcím nélküli élethasználók. Emlékeztek a 10 leprásra, akik meggyógyulnak. 9 jogcím nélkül használja a Jézusi kegyelmet. Avagy nem 10 voltak, akik meggyógyultak, és csak 1 igazi használó, aki jogosan dicsőíti az Istent. Aki jogosan akarja az életet élni, a többi mini jogcím nélküli. Mert neki nem kellett csak a gyógyulás. Neki nem kellett csak egy kis enyhülés. Jogcím nélküli használókról beszél Jézus a Mátéban, amikor arról beszél, ugye, hogy a Noé napjaiban miért használták az életet jogcím nélkül? Hát mert csak ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek. Szaporodtak, gyereket neveltek, ugye? De az ítéletből nem vettek észre semmit. Lelki dolgokra süketek voltak. Ezért testvére, amik lelki dolgokra süket, aki a menny dolgai iránt közömbös, az jogcím nélküli élethasználó. És vegye tudomásul, hogy amíg itt a földön él, az a 70 vagy ha feljebb 80 esztendő. De legyen 110. Vagy legyen, nem tudom, mennyi a világ legöregebb embere. Legyen annyi. Testvéreim, az azt jelenti, ha eljön a halála, hogy véget ér a kilakoltatási moratórium. A felfüggesztett büntetés letöltendőre válik át. Ugye ismeritek a fogalmat? Kapott 2 felfüggesztettet. Nem tudom, hogy aki most hitetlenül hallgatja ezt az ige hirdetést, kedves ige hallgató, aki még nem hiszel Jézus Krisztusban, és nem bíztad rá az életedet, te már hány éve vagy felfüggesztett büntetés alatt? Most csak példát mondok, egy 60 éves hitetlen ember, az 60 év felfüggesztetet tölt már, de fel van függesztve. Nem kell házi őrizetben lennie, nem kell rendőri felügyelet lennie. Csináljon azt, amit akar, de egyszer úgy jár, mint a Lukács 16-ban az a gazdag, akinek lejárt a kilakoltatási moratórium, és ezt úgy olvassuk ott, hát nem így olvassuk a Bibliában, de tudjátok, hogy meghalt pedig a gazdag. Hát ez azt jelenti, nem? Meghalt a gazdag. Ott kellett hagyni a pompát, a dús svédasztalt, a baráti társaságot, a jó divatos cuccokat, mert az Isten úgy döntött, hogy lejárt. ez a de még vár az Úr. De várt az Úr rá is. Miért? Mert Lázár ott volt a kapuj előtt. És mivel ez zsidó ember, neki ismernie kellett a törvényt. Neki ismernie kellett a mózesi törvényt, hogy az ő kapuin belül éhező nem lehet. Hogy az ő közelében éhező nem lehet, mert annak kutya kötelessége kenyeret adni. Ha nem is kolbászt vagy pikszalámit, de legalább kenyeret köteles lett volna neki adni. De ő semmibe vette a törvényt. És egyszer eljött a kilakoltatási moratórium vége. Egyszer eltöröltetett ez, hogy még vár az Úr. Többet nem vár. Többet nem vár. Igen, testvérek, az Ézsaiás íge az Isten türelméről beszél. Ugye, Istennek egyik jellemzője, ha lehet így mondani, ez a türelem. Türelmesen vár. Jeremiás ezt úgy fogalmazza meg a Síralmak könyvében, hogy az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk, mert nem fogyatkozik el az ő irgalmassága. Tehát tart még a moratórium. Tart még a felfüggesztett. De egyszer ennek vége lesz. Egyszer vége lesz. És Noé idejében, ahogy az előbb említettem, azért hányan évekig látták, hogy a bárka épül. És ott röhögtek. Ha lehet így mondanom, de most hadd élezzem ki. És ott gúnyolódtak, hogy ne, ez, hát mit gondolsz te, hogy fog ide, hogy fog ez a hajó elmenni a vízig? Azt mondja Noé nekik, sehogy majd a víz jön ide. Na hát akkor még nagyobb lett a kacaj. Majd a víz jön ide. És ugye, bele gondolok sokszor abba, hogy amikor felfakadtak a források, amikor elkezdte az ég csatornái, elkezdték önteni a vizet, és ezek az emberek először csak úgy nézegették, hogy jó, hát még esik, nincs is medár napja, aztán még mindig esik. Aztán, ahogy teltek meg a medrek, teltek az utcák, úgy elkezdtek egy kicsit, hogy na jó, hát akkor magasabbra kellene menni, vagy költözni, ugye? Minden helyen volt egy ilyen kis, a falunak is egy magasabb része, egy kis domb, ahova általában ugye a templomot is építették mindig, meg a temetőt, ugye ezt tudták, hogy ez a kettő, ez nem lehet vízben. És a régiek legalábbis ezt tudták, ma már nem szempont. És akkor képzeljétek el, hogy ezek az emberek, akik ugye a gúnyolódtak, hogy fog ide jönni a víz, és jön a víz. És én nem tudom, hogy volt-e valaki, aki úgy az utolsó gondolatai, pillanataiban, ott a halál sikolyokat halva, úgy arra gondolt, hogy várt az Úr. Már múlt időben. Mert itt jelen időben van, de még vár az Úr. De akinek vége, annak várt az Úr. Várt az Úr. Péter apostol levelében is ott van, meg az apostoli levelekben olyan sokszor ez a kedves megfogalmazás. Hosszan tűr érettünk. Nem akarván, hogy némelyek elvesszenek. Ez az Isten adventje, testvérek. A második, amiről már rövidebben, de mégis kell, hogy szóljak, az, hogy vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, ezért felséges ő, hogy megkegyelmezzen, mert bár ítélő Isten az Úr, mind boldogok mindazok, akik őt várják. Arra gondoltam, hogy mit csinál Isten, amikor vár. Nem tudom, gondoltatok erre, de még vár az Úr, és mit csinál addig? Mert hogy mit kell nekünk addig csinálni, azt elmondja a Biblia. Legyen derekatok felövezve, lámpásotok meggyújtva, ti pedig hasonlóak ahhoz a szolgákhoz, akik várják az ő urukat. És amikor eljön, akkor felszolgálnak neki. Az, hogy mi mit csináljunk, azt tudjuk. Mit csinál addig Isten? Testvérek, Isten a várakozást ugyanúgy nem tölti tétlenül, mint ahogy a hívőknek se szabad tétlenül tölteni. Mert még sok feladatuk van ezen a földön, Ugyanúgy Isten a várakozási időt ő sem tölti tétlenül. Honnan tudjuk? Az igéből. Azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy az én atyám mindez ideig munkálkodik, és nem mondja, az Úr Jézus nem mondja, hogy hát amíg vár, addig nem csinál semmit, mert vár. Azt mondja, mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Hogy kell ezt érteni, testvérek? Nem tudom, gondoltatok-e arra, mint amikor például Sámuel könyvében olvassuk, hogy ritkán volt abban az időben kijelentés. Vagy gondoljatok az intertestamentális korra, arra a 400 esztendőre az Ó és Új Szövetség határán, amikor az utolsó kis próféta elhallgat, míg nem feltűnik keresztelő János, és hirdeti, hogy íme az Isten báránya. Eltelik 400 év. És gondoljátok, hogy abban az időben, vagy két ébredés közti időben, ugye, amikor két ébredés közti időt élünk, sokan azt gondolják, hogy hát Isten tétlen, vagy esetleg azt mondják, hogy alszik. Na de hát ott van az ige, hogy nem alszik, és nem szunnyad az Izraelnek őrzője. Ugye? Testvéreim, hadd mondjam el, hogy amikor azt mondja az ige, hogy az Isten vár, az ő munkája akkor sem áll meg. Most csak egy aspektusból szemlélem, lehetne a gondviselés nézőpontjából is szemlélni, de most csak egy szempontból nézem. Amikor az Isten úgymond hallgatott, ritkán volt kijelentés, akkor sem úgy volt, hogy nem történt semmi, hiszen már volt ige akkor. Már a bizonyságok fellege, ahogy most olvastuk a zsidó levélben, már a bizonyságok fellege azért ott volt a nép között. Amikor az Isten vár, akkor tulajdonképpen erre vár, hogy az ő leírt, megüzent kijelentésének, igéjének lesz-e visszhangja. Vár az Úr. Semmiképpen nem jelent tétlenséget. Nem halkult el akkor sem a bizonyságtétel. A történelemből tudjuk, testvéreim, hogy néha csak olyan búvó patakként, de Istennek egy-egy odaszánt életű embere, tudjuk az Illés történetéből, ugye? Ó, még 7000 ember van. Amikor Illés azt gondolja, hogy vége ennek az ügynek, hát én vagyok az utolsó mohikán, akkor azt mondja neki az Úr, hogy még 7000 embert meghagytam. Meghagytam. Ezekben munkálkodtam. Ezeket a szent életben vittem előre. Meghagytam. Én felelek értük. Még 7000 embert. Ja, hogy te nem látod? Hát az egy dolog. Fogadd el, hogy elég, ha én tudok róla. Mint később Pál Korintusban. Nekem sok népem van ebben a városban. Aztán Pál azt mondja, hát uram, én ebből alig látok egyet-kettőt. Na, nekem sok. Te csak hirdesd a kereszt evangéliumát. A kereszt győzelmét. És testvérek, az a megdöbbentő a várakozásról, hogy hadd hirdessem az evangélium üzenetét, hogy Isten nem unta meg a várakozást. Mi emberek megunjuk. Én különösen a családom tudja, hogy na, ha valamit nem szeretek, az a várakozás. Már sok évvel ezelőtt történt, hogy bementem a postára illeték bélyegért, és azt mondja nekem a postás, jaj, tessék már várni, mert az benn van a trezorban, az meg ilyen időzáras, ugye, hogy nehogy betegyenek valamit, hát 7 percet kelljen várni, ha valaki be akar tenni valamit, hát kivenni se lehet, 7 perc húva nyílik ki. Mondom neki, kedves, én itt a postán 7 percet? Nem, átmegyek a szomszéd postára, igaz, az 30 percen betelt, de hát milyen az ember? Hát majd a szomszéd postán veszek, köszönöm szépen. Én 7 percet itt, hát azóta már Isten itt a budapesti forgalomban például már tanítgat engem azért, hogy néha jó várni. Ugye, tehát itt tanítgat azért, és már lejjebb adtam, őszintén mondom, hogy valamit már tanultam. Nem mondom, hogy már elértem, vagy már tökéletes volnék ebben a tekintetben, szó sincs róla. De testvérek, az a csodálatos, hogy a Biblia úgy adja elénk az Urat, mint aki nem unta meg a várakozást. Hogy ez a nagy hosszú idő, ami a Krisztus eljövetele óta, már a miénk, a kereszt és a feltámadás óta a miénk, arról azt lehet mondani, hogy az Isten nem unta meg ez alatt a várakozást. Mert vár az Úr, ugye, Istenünk igéje örökre megmarad, ez ma is érvényes, hogy de még vár az Úr. De még vár az Úr. Éppen ezért, kedves testvérek, bibliai példával hadd mondjam, mit jelent ez, hogy vár. A tékozló fiú példázatát ismeritek, azt hiszem mindannyian. Ugye, és ott van egy olyan jelenet, amiben azt érezzük ki, amiből azt érezzük ki, hogy az apa várta haza ezt a fiút. Az a jelenet pedig az, amikor azt mondja az apa a szolgáknak, hogy hozzátok ki neki a legszebb ruhát. Holott, amikor a fiú elmegy, azt olvassuk, hogy mindent összepakolt. Az utolsó atlétáig mindent. Hát akkor honnan van legszebb ruha? Mert van sok szép ruha, de van legszebb is. Hát onnan, hogy én azt gyanítom, hogy közben a ruhatárat ő pótolta. Hogy ha az én fiam hazajön, tudta, hogy rongyokban fog hazajönni. Felöltöztetem. Az atyai szeretet drága, előre elkészített ruhájába. Vagy ott van a Máté 22-ben Jézus példázata, ugye, hogy gyertek el, mert én már minden kész. Gyertek el a mennyegzőre, és elkezd várni. Várja a hivatalosakat, akiknek kiküldi a meghívót, akikhez elküldi az ő szolgáit. És most, aki még nem tért meg, az csodálkozzon bele ebbe, hogy Isten mennyit vár rá. Akik meg megtértek már, vagy újjászülettek, inkább így mondom, néha még én is összetéveztem, majd erről egyszer egy prédikáció lesz, akik újjászülettek, azok meg már annak a csodájában élnek, hogy Isten mennyit várt rám. Isten mennyit várt rám. Még vár az Úr. Éppen ezért, kedves testvérek, nagyon vegyük komolyan, és harmadszor még egy gondolat, amit így fogalmaztam meg, hogy mit gondoltok, mire vár az Úr? Arra, hogy hát, ha valaki jön. Ugye, tehát azért nehogy úgy képzeljük el az atyát, mint a mondjuk a villamossági boltban, azért mondom, mert a múltkor pont velem történt meg, hogy bemegyek valamit venni, azt hiszem villanyégőket, és a boltban két eladó alszik, majdnem a lábát feltéve a pultra, és hát ugye várják, hogy hát, ha betéved egy kuncsaft. Aztán, amikor a kuncsaft betévedt, vagyis én, akkor még úgy majdnem az, hogy hát most fel kell kelniük, hát nem mennék el a másik boltba inkább venni, mert hát nekik most meg kell mozdulniuk. Szóval azért az Isten nem így vár, testvérek, hogy hát, ha jön valaki. Vagy ahogy egy divatos irányzat, amelyik már éppen most beszéltünk a hivatalban, hogy látjátok, hogy lecsengett egy olyan 10-15 évvel ezelőtt elárasztott egy amerikai irányzat a magyar lelkészeket is, és teljesen fel voltak ajzva, hogy 2 év múlva 2-szer annyian leszünk, 5 év múlva majd 5000-en, stb. De az, hogy a lélek fú, ahova akar, azt nem számították be. De most arra gondoltam, hogy ugye ez is lecsengett, de Isten nem úgy vár, hogy majd hát, ha valaki jön, vagy minél több, majd sokan fognak jönni. Kedves testvérek, mire vár Isten? Egyrészt a Bibliából tudjuk, hogy erre nem várhat, hogy majd sokan jönnek, mert ő nagyon pontosan tudja, hogy kik fognak jönni. Ő nagyon pontosan tudta az életem felől, hogy egyszer én, vagy most itt sorolhatnék neveket is, éppen, hogy mi egyszer nagyon pontosan tudta, hogy mikor. Azért, mert Isten, egész egyszerűen, mert mindent tudó Istenünk van, mert ő a hatalmas Isten, ő tudta, hogy ki fognak jönni, mégis mire vár? Tudjátok, mire vár? Megint a Biblia alapján nézzük meg. Nem én mondom, az Isten igéje mondja, arra vár, és azért vár még az Isten, hogy Jézus Krisztus egybegyűjtse az ő egyházát. Egybegyűjtse az ő népét. Ez, testvérek, meg van írva. Én diadalma mensies, írta Luther, de majd mindjárt igét is idézek, nehogy azt mondják némelyek, hogy én csak az énekből veszem a következtetéseket, mert Luther azért ismerte a Bibliát, mikor ezt megírta. Azt hiszem, senki nem kétli közülünk. Ha valaki kétli, azzal szívesen beszélgetek egy kicsit, hogy ismerte a Bibliát. Testvérek, hát ott van, ott vannak azok az igék, amelyek arról szólnak, hogy Jézus Krisztusnak odaadta az Atya a hívőket, János 17, és megbízta azzal, hogy ezeket előhívja, hogy megkeresse őket, és megmentse. Lukács 19:10. Hogy ezeket megkeresse. Vagyis így szoktuk mondani most egy kicsit teológiai nyelven, hogy ennek az országnak a polgárait felkeresse. Miért? Azért, mert a János 14 szerint még nincs telt ház a mennyben. Az én atyám házában sok lakóhely van. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Vagyis még nincs telt ház. Tehát meddig fog várni az Isten? Amíg az utolsó szék gazdája is meg lesz. Hát testvérek, ez egy nagyon komoly dolog. Néhány évvel ezelőtt elmentünk egy komoly zenei koncertre, és ugye, amikor jegyet akartam venni, már megtanulom én is ezt az online vásárlást, és jegyet akartam venni, ugye ott volt a teremnek a képe, hogy melyik, és akkor amik elfogytak, azok azt hiszem bepirosodtak, hogy az már, és akkor nézem egyik nap, ó, még kevés a piros, nézem másik nap, ó, már majdnem mind piros, hát igyekezzek, mert ugye még ha jegyet akarok venni, akkor nincs mese, akkor most kell megvenni, mert már pirul be minden. Na most az, hogy sok lakóhely van, ez ugyanezt az igét támasztja alá, hogy még vár az Úr. Miért? Mert mi nincs telt ház. Értitek? De vigyázz, mert te nem tudod. Mert az interneten azt meg lehet nézni, hogy egy teremben hány hely kelt el, de azt nem tudjuk, hogy a mennyben még hány hely van. Ezért siess. Nem tudod, hogy hány szabad hely van még. A te helyedre légy nyugodt, senki nem fog leülni. És neked ott kell lenni majd azon a helyen, ebből is, efelől is légy egészen nyugodt, hogyha az a te helyed. Mert ennek Jézus Krisztus megfizette az árát, az ő drága vérével. És tudjátok, ezért vár az Isten. És a korintusi levélben ott van az ige, hogy egyszer majd Jézus átadja az országot Istennek és Atyának. Ez mit jelent? Hát átadja az ő az országot. Ennek az országnak a lakóit, polgárait. Az ő egyházát átadja az Istennek, az Atyának. Miért? Mert már mindenkit összegyűjtött. Na, eddig fog várni Isten. Eddig fog várni az Úr. Ezért, kedves testvér, ha nem vagy még az Úr Jézus Krisztusban, ha neked még nem drága megváltód a Jézus, ha nem tudod még elmondani, hogy minden kincsünk te légy nekünk, itt s fenn a mennybe majd, Jézus, te légy az életünk, mely mindörökre tart, akkor még ma jöjj. Még ma jöjj. Jézusodhoz menekülj. Ha pedig már jöttél, és már boldogan vallott, hogy várt az Úr, és megkegyelmezett, akkor meg menjél hálát adni. Szánd oda magad élő, szent, és Istennek kedves áldozatul. És vald azt, hogy igen, munkában szeretnék lenni, éretted, Uram, ki mindent elvégeztél, azzal, hogy elvéreztél. Ott a Golgota keresztjén, és megváltottál minket. Ezért áldjuk az Urat. Ezért vegyük komolyan, hogy mert bár ítélő Isten az Úr. De vegyük komolyan, hogy de még vár. Még felfüggesztette ezt az ítéletet, és adja az Úr, hogy adjon még időnkre időt, nehogy olyan nagyon biztosak legyünk benne, hogy holnap is fel kell a nap, mert egyszer majd többet nem fog felkelni a nap. Egyszer majd vége lesz a lehetőségeknek. De ma még dicsérjük azt az Urat, aki azt mondja, mint a Jelenések könyvében, amikor Jézabel említetik, ugye van egy olyan megjegyzés, de adtam neki időt. Amen. Imádkozzunk. Áldunk és dicsőítünk téged, örökkévaló Istenünk, kegyelmes atyánk, aki bár az ítélő Isten is vagy, mert haragod bűneink miatt jogos, méltán van a te haragod, az egész ember világ bűne tőled való elfordulása ellen. Mégis hadd köszönjük meg neked, hogy az igében jössz felénk a kegyelem drága biztatásával és ígéretével. Azért vársz, hogy kegyelmet gyakorolj. Bocsásd meg, Urunk, hogyha nem mennek az emberek, mert nem érzik azt, hogy nekik kellene a kegyelem. Hogy ő, nekik lenne szükségük erre a feloldozásra, erre a drága, csodálatos mondatra, hogy megbocsáttattak néked a te bűneid, eredjel és többé ne vétkezzél. És hadd köszönjük meg neked, Urunk, hogy sokan, mi, akik a te gyermekeid lehetünk kegyelemből, hitáltal, akikben már elvégezted a te munkádat, és végzed ma is folyamatosan, hadd köszönjük meg, hogy vártál ránk is. Ezért engedd, hogy ne legyünk türelmetlenek mi sem a világgal, a hitetlen emberekkel szemben, hanem legyünk irántuk szeretettel, legyünk irántuk felelősséggel, az ige hirdetésnek, a csontjainkba rekesztett tűznek a kényszerével, az evangélium igazságába, erejébe kapaszkodva, mint akik tudjuk, hogy Istennek hatalma ez minden hívőnek üdvösségére. Köszönjük neked, Urunk, az adventet, az ünnepkört, amibe beléphetünk, és engedd, hogy valóban nekünk legyen ünnepünk így is, Urunk, amikor a külsőségek megváltoznak, külső körülményeink leszűkítetnek. Engedd meg, hogy nekünk így is legyen adventünk, mert tudjuk, hogy él az Úr, mert tudjuk azt, hogy igazak a te ígéreteid, és ámenek, amik a te szádból kijöttenek. Kérünk, hogy ölej körül bennünket, vigasztalj, bátoríts, adj erőt, és kérünk, hogy sok bűnöst engedd, hogy még hozzád térhessenek az Úr Jézus Krisztushoz, mint megváltóhoz. Hallgass meg a mi könyörgésünket, és azokat is, amiket most csöndben mondunk el, te előtted a te jelenlétedben. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádságot együtt mondjuk: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvérek, az áldó ige meghallgatása előtt énekeljük a már megkezdett 298. dicséret 6., 7. és 10. versét. A 6. vers így kezdődik: s ím az atyának engedett a fiú, hozzám jöve. 6, 7 és 10. versek. Az áldóige Péter apostol második levelének harmadik fejezetéből így hangzik, az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint a tolvaj. Ezért, szeretteim, ezeket várva igyekezzetek, hogy szeplő és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben, és a mi Urunk hosszú tűrését üdvösségnek tartsátok. Amen.